most már live-on vagyunk, a cinktomin már rajta vagyunk a live-on. Elkezdem a megosztásokat. Szokás szerint, hogy minél többen lássák a közös tanításunkat a világ minden pontjáról, igen, már itt vagyunk. És megosztom mindjárt a magyar...
Vagyok, és nem látom ott a live-on.
Hol?
A cinktomin.
De ott van. Ott van. Egy pillanat... Ott vagyunk, én már látom, de mindjárt, hogyha a célközönséget nyilvánosra teszem, akkor lehet, hogy ott onnan fog. Most frissítsd, és most nézd meg, mert elméletileg most már mindenképpen látnod kell, hogyha frissíted. És elkezdem a megosztásokat csinálni. Látod most már? Itt vagyunk pedig, itt vagyunk a... Most teszem rá a Zsidó Virtuál Education, a Magyar Hidaprútra is. Ott is már is rajta lesz. Jó estét mindenkinek, egy pici türelmet kérnénk szépen még a megosztásokkal, és akkor nem sokára fogjuk kezdeni a közös tanítást. Imi, megtaláltad? Már mások megtalálták.
Igen.
Hát pedig most már a Magyar Hidabrut oldalon is van, tehát most már mindenképpen meg kell találnod neked is, mert már mások már jelezték, Kata Gombos és... többen is jelezték, hogy...
Elzárom, és majd itt ül mellettem, és nincs
vajon. Oké, akkor talán az lesz a legjobb. Jó estét kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Még egy kis türelmet kérnék szépen mindenkitől, amíg a megosztásokat megcsináljuk, azért, hogy minél többen láthassák a világ különböző pontjairól, hála Istennek néznek, nézik a tanításainkat, a közös tanításokat. Ez nagyon nagy öröm számunkra. Hoppá. És ezért először szeretnék ezeket a megosztásokat megcsinálni. És hagyunk még egy pici időt, pár percet, hogy tudjanak csatlakozni is hozzánk. Nagyjából már meglesznek ezek. Sikerült kikapcsolni a telefont, mert ez zavarni fog.
Kikapcsoltam.
Még van egy valamilyen kis alapzaj, de ez már nem annyira zavaró. Szép estét kívánok mindenkinek. Shalom Alechem, Lechem a Sajlaim, Csaba Cinknek, és mindenkinek, aki itt van velünk. Többen még nyilván még nem írtatok nekünk, de bátran írjatok, akkor is, hogyha itt most az élőadásban nem tudok válaszolni rá, hiszen akkor el kellene terelni a figyelmet. Erev Tov, és akkor tulajdonképpen lassan el is kezdjük a közös tanítást. Mielőtt elkezdenénk, először is szeretnék a betegeink gyógyulásáért nagyon fontos felajánlani ezt a közös tanításunkat. Sviabat Ahuva, Sarabat Lea, Malkebat Hane, Hiszel ben Hana, Gershon ben Malke, Mordechai ben Chava, Hanna bat Cipora, Shlomit bat Rachel Tova, és volt még valaki?
Jonathan ben Reut.
Jonathan ben?
Reut.
Reut. Valahogy nem tudom, véletlenül nem került fel a listára, de emlékeztem, hogy van még valaki, úgyhogy mindenkinek mielőbbi gyógyulást kívánunk. Refuah Shlema, Refuah Guf, Refuah Nefesh, Im Kol Shaar Holei Israel. Most pedig szeretném nagy tisztelettel és szeretettel köszönteni Avraham Imi Shimort Rehovotból, Izraelből. Tulajdonképpen New Jersey-ből kerültünk most Rehovotba, Amerikából Izraelbe, hiszen a múlt héten Amerikából jelentkeztünk. Barát Gabi volt az, aki nagyon értékes tanítást adott, és a felesége még zenélt is nekünk. Újra nagyon köszönjük neki. És mindenkit nagyon sokszor szeretettel köszöntök, aki néz bennünket bárhonnan is a világból, és Mindenek előtt szeretném a feleségemet köszönteni, hiszen a feleségem nélkül ez az egész nem jöhetett volna létre. Neki köszönhetem, úgyhogy köszönhetjük, ezért nagyon hálás vagyok neki, és köszöntöm természetesen a drága feleségemet, és mindenkit, aki néz bennünket, imi a feleségedet, az egész családot, mindenkit. Amit szeretnék mondani Imiről, bemutatni röviden, Mezőcsáton született 1963-ban, akkor vándorolt ki Izraelbe, azóta is ott él, a Haifai Technionban és a Rehovoti Weizmann intézetben tanult elektronikát, és számítástechnikát, és alkalmazott matematikát. Hosszú évekig szolgált az izraeli haditengerészetben, mint mérnök, ahonnan alezredesi rangban szerelt le, ezután pedig jó néhány évig az izraeli high-tech iparban töltött be változatos szerepeket. 3 éve vonult nyugdíjba, kívánunk hosszú nyugdíjas éveket, boldogságot, örömet a feleségeddel együtt, természetesen az egész család örömére, és megosztja az életét a tóra tanulás és a szép nagy családja között, úgyhogy kívánunk minden elképzelhető jót az egész család számára. Tulajdonképpen most pedig szeretném átadni a szót, és szeretnénk meghallgatni az értékes tanítást. Nagy szeretettel várjuk. És köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Jó estét mindenkinek! Köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelve érzem magam vele, és külön köszönet jár Gombos Katának, értem, hogy ő is benne van most a csoportban.
Ő volt az üzletkötőnk.
Tessék?
Ő volt az üzletkötőnk.
Ő volt az üzletkötő, vagy a Sátchen.
Sátchen, így van,
aki
így van.
Aki a házasságot ajánlotta.
Még hagyd mondjak még egy mondatot, bocsáss meg, hogy közbeszólok, hogy ez azért is nagyon különleges ez a mai tanítás, mert mi személyesen nem ismertük egymást. És ezzel is tudjuk szélesíteni ezt a palettát, ami tulajdonképpen az egység nevében jött létre, hogy az egész világból vannak tanítók, akikkel együtt csináljuk ezt a közös tanítást, és ezért is nagyon, nagyon nagy öröm számunkra, hogy Imi elfogadta a meghívást. Bocsánat, és visszaadom a szót.
Oké. Szóval a heti Tóra szakasz tulajdonképpen az a Vajera, de a Vajera szakasz eleje az egyenes folytatása a múlt heti Smot nevű szakasznak. Tehát megengedem magamnak, hogy a Smot szakaszról mondjak egy pár szót. Ennek a Smot nevű szakasznak az egyik csúcspontja az égő csipkebokor látomás és az isteni kinyilatkoztatás, ami után az örökkévaló ráveti Mózesre a küldetést, vezest ki népemet Egyiptomból. Meglepő és talán furcsa is az, hogy Mózes azonban nem lelkesedik elfogadni a küldetést. A felületes olvasás alapján elég furcsának tűnik ez a dolog, főleg, hogyha összehasonlítjuk, hogy hogy viselkedtek az előbbi fejezetekben ősapáink és más szent emberek is. Csak egy néhány példát mondok. Mikor Noét megparancsolta az örökkévaló, hogy építs egy bárkát. Noé nem kérdezett semmit, azonnal hozzáfogott, és nem csak egy pillanatnyi lelkesedés szerint, hanem úgy tudjuk, hogy 600 éven keresztül építette azt a bárkát. De soha nem kérdezett semmit, nem vitatkozott, és nem talált semmi kifogásokat. Egy másik ismert példa, Ábrahám. Az örökkévaló ráparancsolt, vidd az egyetlen fiadat, akit szeretsz, és vidd el a Moriá hegyre, és áldozd fel. Vagy. Abraham nem vitatkozik. Rögtön, ahogy meghallja ezt, reggel fel kell korán, és elindul végrehajtani a parancsot, amit kapott. De nem is kell messzebb menni, Mózesnak a családja maga. Onnan is vehetünk két példát. Később a szakaszban említve van, hogy az Isten szól Áronhoz, a Mózes fivéréhez, menj és találkozz Mózessel a sivatagban. Áron nem kérdez semmit, nem vitatkozik, azonnal elindul. Még jobb példa a Mózesnek a nővére, Miriam. Tudod dolog, hogy mikor Mózes, mint a bébit, az anyja nem tudta tovább rejteni, betette egy kosárba a Níluszon, de a testvére ott állt és figyelte, hogy mi történik. Nem akarom elmesélni az egész mesét, csak azt a pontot, hogy ez a Miriam tudta, hogy mi a kötelessége, mit kell csinálni, és csinálta is, még annélkül, hogy parancsot is kapott volna. Ezzel szemben meglepő, hogy Mózes kap egy egyenes parancsot az Úristentől, és legalább négyszer, ahogy később fogjuk olvasni, úgy tűnik, mintha megpróbálna kibújni a parancs végrehajtásáról való. Hát ha elolvassuk csak három verset, ami ezzel a dolggal foglalkozik, ez fontos, hogy a továbbiakat megértsük. Az van írva, hogy most azért menj, elküldlek Fáraóhoz, vezess ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Ez a parancs. Mózes azt felelte erre az Istennek. Hát ki vagyok én, hogy a Fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból. De az Isten azt mondta, bizony én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Mikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Isten. Mikor ezt olvassuk, három kérdésünk is emelkedik a Mózes viselkedése nyomán. Az első az, amit már említettem. Hogyan képzelhető el az, hogy Mózes megengedi magának, legalábbis úgy látszik, nem elfogadni a küldetést egy szó nélkül? A második kérdés az, ez az ember, Mózes, lenne a kiválasztott vezetője Izrael népének, mikor Mózes saját maga vonja kétségbe, a saját képességét betölteni a neki szent feladatot. De talán a legnehezebb kérdés az, hogy miféle jelet kapott itt az örökkévalótól, hogy meggyőzze elfogadni meg a neki szent szerepet. Megint elolvassuk. Mikor Mózes, amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. Mózes most vacilál. Most van neki problémája. És kap egy jelet, ami sokkal később fog bevalósulni. Nagyon furcsa. Szerencsére azonban ahhoz, hogy válaszolni tudjunk ezekre a kérdésekre, nincs sok másra szükségünk, csak egy kis alapvető szövegértésre. Remélem, hogy ez a helyes szó, amit helyből úgy hívják, hogy havanata nikra, megérteni az, amit olvasok.
Igen, nagyon jól mondtad, szövegértés, igen.
Hát, ha elolvassuk még egyszer azt a szöveget, akkor rájövünk, hogy mi, az olvasók, nem értettük meg, hogy tulajdonképpen mi bántja Mózest. De az olvasás után rájövünk, hogy az örökkévaló persze pontosan megértette, hogy mi zavarja Mózest. Úgy van írva, hogy amikor kivezeted a népet. Nem az van írva, ha kivezeted a népet. Tehát az örökkévaló tudja előre, hogy Mózes bizony hűségesen elfogadja a feladatot, és végre is fogja hajtani azt pontosan. Az pedig, hogy a jel, amit a örökkévaló ad neki, az csak majd később fog bebizonyosodni. Itt zárójelben megjegyzem, hogy bizony nagyon sok idő telt el a csipkebokor látomás között, amíg az egyiptomi kivonulás után eljutottak a Szináj hegyei, és megvalósult az, hogy ezen a hegyen imádták az Úristen. Vannak olyan magyarázók, akik azt állítják, hogy nem csak hogy sok idő, nem csak hogy sok év, hanem több évtized is telt el a két esemény között. Szóval, hogy létezik az, hogy ez a jel a későbbi időre szó? Innen tanuljuk, hogy a jel nem arra szolgált, hogy meggyőzze Mózest elfogadnia a feladatot, hanem csak arra, hogy Mózes megértse és tudja biztosan, hogy az örökkévaló küldte. Az van írva, én ez a jel arra, hogy én küldelek. Innen tudjuk, innen értjük, hogy Mózes nem vacillált egyáltalán azon, hogy végrehajtsa el küldetést, vagy nem. Vizsgálta a saját maga lelkét, és csak azon voltak nehéz gondolatai, hogy hát valóban az örökkévalótól hallottam ezt, valóban az örökkévaló akarata ez, talán csak én a szívemből találtam ki ezeket a kötekoldokat. Az örökkévaló megnyugtassa Mózes, én küldtelek, és ez a jel fogja bebizonyítani, hogy én küldtelek. Pont ez a gondolkodás a Mózes mérhetetlen szerencsége mellett jelképezi azt, hogy ő tényleg az ideális vezető. A világtörténelem során úgy a régi, és sajnos a mostani történelem is, a mostani vezetőkkel kapcsolatban is gyakran látjuk, hogy a vezetők azt állítják, hogy ők az Isten nevében működnek.
Igen.
Némelyik tudja, hogy nem igaz, de hazudnak. Némelyik, ezek megbeszélyesebbek, azok, ők maguk úgy hiszik, alaptalanul, hogy ők az Isten nevében vagyadulnak. Tehát visszaérünk megint arra, hogy épp a Mózes viselkedése, ha nem túlzott maga biztosság, hanem állandóan próbálja és vizsgálja a maga lelkiismeretét, ez bizonyítja, hogy ő az ideális vezető. Az e fajta hozzáállás a Mózesnek tükröződik abban is, hogy mikor már elkezdte megvalósítani a küldetést, mikor elment először beszélni Fáraóba, és tudjuk, hogy Fáraó ahelyett, hogy elengedte volna a népet, még megnehezítette nekik a szolgaságot. Most jön az a tudott dolog, hogy a vállalvetéshez nem kaptak szalmát, és mégis követelte tőlük, hogy ugyanannyi szalmát adjanak. És mikor Mózes lássa ezt, hogy ahelyett, hogy elengedte volna Fáraó a népet, ő megnehezítette a rabszolgaságot, azt mondja, hogy ahelyett, hogy segítettem volna a népemet, mikor a nevedben beszéltem Fáraóval, csak átadtam nekik. Szóval már miután elkezdte a megvalósítani, még akkor is vizsgálja önmagát. Tehát így kell viselkedni egy igazi vezetőnek. Ez tulajdonképpen, amit akartam mondani, de úgy gondolom, hogy még egy lehetőséget is be kell mutassa. Tudott dolog az, ismert mondás szerint, hogy 70 arca van a Tórának. Minden dolgot nagyon sokféleképpen tudunk magyarázni. És az az érdekes, hogy mindig az. Tehát az előbbi magyarázaton kívül, ami az írás értelmezésére van alapítva, és egy kicsit pszichológiára is, sok más magyarázat létezhet. Röviden bemutatok még egyet. De hogy ne hallatszon túl bonyolultnak, egy vicces anekdotával kezdem. Az őrmester így magyarázza el az újonc katonáknak a hadsereg működését. Mikor parancsot kaptok, hogy fessétek be az eget, akkor nem szabad kérdeznetek, hogy mivel. Nem szabad kérdeznetek, hogy hogyan. Az egyetlen kérdés, amit kérdezhettek, az, milyen színre.
Igen, nagyon jó.
Szóval a Mózes esetére visszatérve, emlékeznünk kell a geopolitikai helyzetre Egyiptomban, abban az időben. Egyiptom a világ legerősebb nagyhatalma volt abban az időben. Ezzel szemben a rabszolga nép az nem 10 ember, nem 100 ember, nem 1000 ember, nem 100 000 ember, hanem több millió. Az van írva utána a népszámlálásban, hogy 600 000 voltak csak a férfiak. Tehát a legóvatosabb számítások szerint ez legalább 2 millió ember volt. Hát Mózes jogosan kérdezi. Megparancsolta aki vezess ki a népedet Egyiptomból. Hát Mózes jogosan meghökkel. És mondja, hát ki vagyok én? Mintha azt mondaná, de ami nincs írva, de hozzá kell gondolnunk. Fogalmam sincs, hogyan lehet végrehajtani ezt a parancsot. És különben is, mi esélye van a sikernek egy ilyen dologra? Erre felelte neki az örökkévaló. Ne aggódj, veled leszek. Én foglak vezetni minden lépésben. És én fogom megmondani neked, hogy mit kell csinálni. Azért se aggódj, hogy sikerül-e ez a dolog, vagy nem. Adok neked egy jelet. A siker után majd ide kerültök újra erre a hegyre, és akkor fogjátok imádni az Istent, és ez lesz neked a jel bebizonyítva, hogy sikerül. Tulajdonképpen ezt akartam mondani. De azért mégis van még két megjegyzése. Ha megengeded.
Mi az, hogy?
Hogy állunk az időszerűen?
Nagyon jól állunk, természetesen. Örömmel.
Említetted a bemutatásomban, hogy én Mezőcsáton születtem.
Igen.
Hát valaki kérdezheti, na és az mi, akkor mi van? Van ennek valami jelentősége a leckénkkel kapcsolatban? Meglepően, de igen, a válasz az igen, van kapcsolat. Ahhoz, hogy valaki szerintem legalább, ahhoz, hogy valaki pontosan megértse ezt a tóra szakaszt, lehet, hogy éppen Mezőcsáton kell születnie. Vagy legalábbis segít, ha az ember ott volt gyerek. Megmagyarázom, hogy miért, gondolom.
Vagy a környéken.
Vagy a környéken. De egy faluban a nádasok mellett, az a fontos. Említve van a heti szakaszban, hogy az Izrael népe a rabszolgaságban vályogvetéssel foglalkozott. Az egyik gyerekkori emlékem az volt, hogy láttam, hogyan vetették a vályogot Mezőcsáton. Volt egy tó, amit kákásnak hívtak, és amellett ásták ki a agyagot, keverték a törekkel, és úgy csinálták a vályogot. De csak azért heti meg, hogy mi az a teven, amit héberül tevennek hívnak, általában szalmának fordítják, de az nem az igazi jó fordítás. A valódi fordítás az törek lenne. Mellesleg megjegyzem, hogy a törek szót nem hiszem, hogy Magyarországon a városi fiúk, városi emberek tudják, hogy mi az.
Nem.
A törek az a csépelt gabonaszálak töredett részeit. Mikor kicsépelik a gabonát, leveszik onnan a szalmát, az hosszú szálakat, és ott marad összetört szalma, egy kis üres gabonafejekkel is, és az a törek. Azt a töreket használták vályogvetésre. Érdekes módon a magyar bibliafordítások nem említik a töreket, hanem a szalmaszót használják.
Hát mert ott is városi gyerek fordította.
Valószínűleg a fordítók nem voltak mezőcsátiak.
De erről van szó pontosan. Egy városi gyerek fordította.
Az is érdekes, ez még egy kis mellék megjegyzés. Ugye a törek szó nem is létezik sok más nyelvben. Például angolban és németben nincs fordítása erre. Azt mondtam, hogy még két megjegyzés, ez volt az első, most jön a tényleg az utolsó. Visszatérek Miriamra, akit a lecke elején említettem, a Mózes nővérére, azzal kapcsolatban, hogy ő tudta pontosan, mit kell tegyen, parancsolat nélkül. Tudott dolog az, hogy a zsidóságban a férfiak sokkal több parancsolatra vannak kötelezve, mint a nők.
Igaz.
Szerintem ez pontosan a nők előnyét és fölényét bizonyítja. Mm-hmm. Ahhoz, hogy a férfiak jól viselkedjenek, hogy úgy viselkedjenek, ahogy azt az Isten elvárja tőlük, sok parancsolatra van szükségük. Ezzel szemben a nők előnye és fölénye az, hogy ők a természetüktől fogva maguktól tudják, mi a jó és helyes viselkedés. Nincsen szükségük arra, hogy pontosan megparancsolják őket, hogy mit kell, és mit kell, és mit szabad, mit nem kell, és mit nem szabad csinálni. Ez a női fölény és az elény, ha az ember tudja, szerintem ez az egyik titka a sikeres és boldog házas életnek. Miért említem ezt?
Nagyon fontos. Igen.
Miért említem ezt? Azért, mert holnap után a Svátho első napján ünnepeljük majd Isten segítségével Ági a feleségem és én az 50. házassági évfordulónkat.
Wow! Mazátov, szimchatov. Ez jó.
Az, hogy eljutottunk ehhez a boldog naphoz, egy szép és nagy családdal, hála Istennek mögöttünk, nagy részben, vagy akár teljesen Áginak köszönhető. Mert ő igazán jó minta és példa erre a női tulajdonságra, amit említettél. Szóval köszönöm, Ági.
Azt kell, hogy erre mondanom, ennek nagyon örülök, hogy ezt elmondtad. Jeter biná natnála is, a nő sokkal jobban látja az apró részleteket az életben, viszont ehhez kellett, ehhez az 50 boldog évhez kellett egy okos férfi is, aki felismerte azt, hogy a nő okosabb nála.
Köszönöm.
És a nő ehhez kellett, ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy férfi megértse, hogy van nagyon sok dolog, amit ő nem láthat. Viszont a nő igen láthat, mert ő kapott több biná, több olyan dolgot, amivel ő lát olyan részleteket, amelyeket mi nem láthatunk. Így aztán ez a boldog házassághoz, ehhez kellett egy okos nő, akinek megvan a, tudja, hogy mit kell tennie, és kellett egy férfi, egy okos férfi, aki tudja, hogy támaszkodhat erre az okos nőre. Úgyhogy nagyon sok szeretettel gratulálok. Hamon Mazáltov, nagyon sok örömet, boldogságot még 120 évig kívánok, és kívánunk mindenkivel együtt, akik itt nézik ezt az adást, ezt a tanítást. Mindnyájan kívánunk nektek 120 évig boldogságban az egész család örömére, Mazáltov.
Köszönöm.
És egyébként milyen érdekes, hogy az én rövid tanításomban is lesz valami olyan ezzel kapcsolatban, amit tulajdonképpen már említettél is. Nagyon érdekes, és én érzem a szavaidból azt, hogy ezt a dolgot 100%-ig te ezt érvényesítetted, amiről majd én is fogok beszélni. Nagyon szépen köszönöm a tanítást, nagyon sok dolog volt, ami új volt számomra is, és örülök, hogy elmondtad ezt nekünk, és akkor én is szeretnék egy rövid tanítást adni. Miután komoly dolgokról lesz szó, először is kezdeném egy viccel. Az ifjú Kohn oda megy a rabbihoz, és azt kérdezi tőle, te rabbi, miért kell az esküvő napján böjtölni? Erre válaszol a rabbi, Kohn fiam, a házassághoz gyomor kell. Ez természetesen csak a vicc kedvéért. Ez csak a vicc kedvéért, de tulajdonképpen Egyiptomban, ahogy elmondtad, Imi, hogy mikor kivonult a nép, akkor már, és amikor ott volt a Sinai hegyen, 600 000 férfi, tehát több millió emberről volt szó. Viszont amikor Egyiptomban érkezett a zsidó nép, akkor mennyien voltak? Összesen 70-en. 70-en. Ez mit jelentett? Ez nagyon érdekes dolog, hogy Egyiptomban minden nő, aki szült, 6-os ikreket szült. Így lehetett az, hogy a 70-ből ennyi ember lett. Az egyiptomiak nagyon megijedtek ettől. Mi lesz most? És a fáró is azt gondolta, hogy itt valamit tenni kell. Nagyon érdekes az is, hogy sokak szerint kiképítették a piramisokat Egyiptomban, sokak véleménye szerint a zsidók, amikor rabszolgák voltak Egyiptomban, ők építették. Hozzá kell tennem, hogy nem mindenki osztja ezt a véleményt, de azt igen, hogy amikor a fáraónak volt az a bizonyos híres álma, ki volt az, aki azt megfejtette? Az egyértelmű, József volt. József volt az, aki azt mondta, hogy a 7 kövér tehén, ami az álmodban van a fáraónak, az a 7 bő esztendőt jelenti. És a 7 szűk esztendő, vagyis a 7 sovány tehén, az pedig a 7 szűk esztendő. Tulajdonképpen mi következett ebből, hogy József félretette a 7 bő esztendőben az élelmiszert, hogy legyen mit enni a 7 szűk esztendőben. És így volt, így került arra sor, hogy József megmentette a világot, Egyiptomot és az egész világot az éhezéstől. Csak Józsefnak volt élelmiszer Egyiptomban, és ennek az is lett a következménye, hogy nagyon sok aranyat halmozott föl, gazdagságot Egyiptom ezáltal. Tulajdonképpen kinek köszönhették ezt az egészet? Józsefnek. Mégis a fáraó mit mondott, amikor már nem élt József? Ki volt az a József? Azt se tudom, hogy ki volt. Erre mondták a bölcseink, hogy az az ember, aki hálátlan lesz a másik emberrel szemben, ő előbb-utóbb hálátlan lesz az örökkévaló felé is. Így volt az, hogy amikor Mózes ment a fáraóhoz, és azt mondta neki, az örökkévaló küldött engem azért, hogy engedd el a népemet, akkor mit mondott a fáraó? Ki az az Isten? Nem tudom, hogy miről beszélsz, kiről van szó. Éppen ezért a bölcseink azt mondják, hogy nagyon fontos, hogy először is elsősorban önmagunkat és a gyermekeinket neveljük a hálára. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hálásak legyünk mindenért, mindenkinek. Először is az örökkévalónak, mert tőle kaptunk mindent, és minden embernek, bármit kapunk, bármilyen embertől a legkisebb dolgot, egy jó szót, egy pohár vizet, azért is hálásaknak kell lenni. A büszke embernek nagyon nehéz ezt teljesítenie, hiszen ő úgy képzeli, hogy ő egyedül mindent megold, senkire nincsen szüksége. De milyen érdekes, az örökkévaló nem véletlen, hogy úgy teremtett bennünket, hogy igenis szükségünk legyen egymásra. A férfinek szüksége legyen a nőre, a nőnek szüksége legyen a férfira, és egyáltalán az embereknek szükségük legyen egymásra. Ez nem véletlen. De a büszke ember számára, hogy neki be kellene akkor vallania, hogy nem tökéletes, hogyha hálát adna, és ez neki nagyon nehéz. A zsidóság szempontjában ez nagyon alapvető dolog, hálát adni a másik embernek. Az örökkévaló Mózesnak azt mondta, hogy te nem teheted meg, hogy az élet... magyarázatra szoruló dolog, mi az, hogy az élettelen dolgoknak hálát kell adnod? A 10 csapást kicsinálta Egyiptomban Mózes, viszont az első 3 csapást az örökkévaló nem engedte Mózesnak teljesíteni. Azt kérte, hogy azt Áron csinálja meg. Miért? Azért, mert azt mondta az örökkévaló, neked segítettek, neked jót tettek a víz és a föld. Te nem teheted meg, hogy a botoddal rájuk csapsz. Azért felmerül a kérdés, miért a folyónak, a földnek vannak érzelmei? Nyilvánvalóan nincsenek, de az örökkévaló azt mondta, nem a folyó miatt kell ezt megtenni, vagy nem szabad megtenned, hogy rájussél, hanem magad miatt. Mert te akkor a saját jellemvonásaidat fogod sérteni ezzel. Ha te most az élettelenre ráütsz, aki jót tett neked, ez azt jelenti, hogy utána az élő emberre is rá fogsz ütni, aki jót tett neked. Ezért nagyon fontos a zsidóságban, hogy ezt megtanuljuk, ezt a tanítást, hogy hálát kell adnunk mindenért a másik embernek. És most jutunk el arra a pontra, amiről te beszéltél. A párkapcsolatban, a házasságban ennek különleges jelentősége van. Hálát adni a másiknak. Mindenért. Egy nagyon érdekes kutatást végeztek, hogy egy férnek mennyi pénzt kellene fizetnie x év után, mondjuk 50 év után, ha ki kellene fizetnie mindent, amit a feleség tett érte. Főzött esetleg, mosott, takarított, vasalt. Képzeld el, hogy minden adagot ki kellene fizetned. Minden mosást, vasalást, takarítást, minden.
Megbeszélve a pszichológiai kezelésről is.
Az már csak egy plusz bónusz, igen, természetesen. De mindenről. Kijött, hogy egy óriási összegről van szó, amit meg kellene fizetni. Akkor mondd meg nekem, Mimi, nem jár neki annyi legalább, hogy azt mondjuk, hogy köszönjük. Hogy értékelem azt, amit csinálsz, amit teszel, értem, és a gyerekeinkért, és a családunkért. Ez a minimum lenne. Persze, ez nyilván fordítva is igaz. Mert azért jó esetben egy férfi, egy férj is tesz azért dolgokat a feleségért, és a gyermekekért, a családért, amiket nagyon nehéz lenne a feleségnek egyedül megszerezni. Ez azt jelenti, hogy ha egy jó, boldog életet szeretnének, boldog házasságot, akkor nagyon fontos, alapvető dolog, hogy mindenért hálát adjanak egymásnak. Sajnos, mi emberek úgy vagyunk beprogramozva, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy a másiknak kötelessége. Mindent kötelessége megcsinálni. Abban a pillanatban, amikor így gondoljuk, ott nincsen helye a hálának. Éppen ezért azt gondolom, hogy ebben a kérdésben is érdemes, hogyha szükség van rá, megváltoztatni a mi gondolatainkat, a mi nézőpontunkat ezzel kapcsolatban. Hiszen nagyon fontos az, hogy egymásnak minden apró dologért hálát adjunk, hiszen ezzel nagyon fontos megérteni, hogy nagyon sok problémát lehetne a párkapcsolatokban és a házasságokban megelőzni. Azzal, hogyha mindenki értékelné és hálát adnak a másiknak azért, amit tesz érte. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem lehet mondjuk kritikát megfogalmazni a másik felé. Hát azért mondjuk meg őszintén, az élet során vannak olyan dolgok, ami nem tetszik nekünk. Persze nem annyi kritikát kellene megfogalmazni, amennyit mi általában megteszünk az életben, mert azzal romboljuk a párkapcsolatot, a házasságot. De vannak olyan esetek, amikor ez elkerülhetetlen. De az nem mindegy, hogyha szükség van rá, hogy ezt hogyan tesszük. Először is meg kell értenünk azt, hogy a kritikáknak senki nem örül. Senki nem örül annak, se te, Imi, se a feleséged, se én, se más, hogyha kritizálják. Ezt meg kell érteni. Viszont, és azt kell megkérdezni tulajdonképpen önmagunktól, hogy mi is a célunk ezzel a kritikával. Az a célunk, hogy háborúzzunk, és hogy legyőzzük a másikat, vagy pedig az a célunk, hogy megpróbáljuk a másikat úgy rábeszélni, hogy ő ne sértődjön meg arra, hogy azt csináljon, amit mi szeretnénk. Ha a második a válasz, akkor erre van egy csodálatos technika, amiről már én többször beszéltem, de nem eleget, az a szendvics technika. Hogyha kritizálni akarsz valakit, az életed bármely területén ezt használhatod, meg fogod látni, hogy az életed sokkal szebb és jobb lesz ettől. De különös tekintettel a párkapcsolatban, a házasságban. Hogyha azzal fogod kezdeni a kritikádat, ez a szendvics technika, ez egy nagyon fontos dolog az életünkben. Hogyha azzal kezded, hogy megdicséred, mindazért, amit ő tesz, akkor már rögtön könnyebb lesz a fogadás, fogadókészség a kritikára. És hogyha utána, miután megdicsérted, becsomagolod szépen azt a kritikát úgy, hogy ne is érezze, hogy az kritika. Kvázi nem őróla beszélsz, hogy te ilyen rossz vagy és olyan rossz vagy, hanem a saját érzelmeidről beszélsz. Ez nekem nagyon nem jól esett, ahogy tegnap beszéltél. Ahogy ez engem zavar. Kvázi magadról beszélsz. És utána a végén ismét megdicséred, hidd el nekem, hogy ezzel a szendvics technikával eléred azt, hogy úgy csinálja legközelebb önszántából, ez nagyon fontos. Önszántából akarjon változni úgy, hogy közben nem sértetted meg. Azt gondolom, hogy ez a titka annak, hogy úgy tudjál bírálatot, kritikát megfogalmazni, hogy mindenki jól járjon. Hogy a másik úgy csinálja, ahogy te szeretnéd, és ne sértődjön meg, ne sértsd meg őt bármivel. Mert sajnos mi sokszor tévesen azt gondoljuk, hogyha minél keményebben mondjuk meg kemény szavakkal a dolgokat, annál könnyebben fog a szívéhez érni. De ez nem igaz. Mi azt gondoljuk, hogyha nem elég egy pisztoly golyó, nem ér el a szívéig, akkor majd küldök egy szkadrakétát. Még keményebb szavakat használok, az biztos, hogy elér a szívéhez. De ez nem igaz. A szép szavakkal, a megfelelő technikával egészen biztos lehetsz benne, hogy sokkal nagyobb sikert fogsz elérni, mint a kemény szavakkal. Most egy más dologra térnék rá, mégpedig, és ez tulajdonképpen összecsengett azzal, amit te mondtál a házasságról, és azt gondolom, hogy ez is egy nagy titka, hogy én biztos vagyok benne, hogy, és ahogy téged most is hallottalak, hogy képes voltál hálát adni a feleségednek mindenért, amit adott neked, és biztos vagyok benne, hogy fordítva is, és ez egy nagyon nagy titka, azt gondolom, a párkapcsolatnak és a boldog házasságnak. Most pedig, még egyszer Mazáltó, most pedig rátérnék egy másik témára, mégpedig József álmára. József mit álmodott? Azt álmodta, hogy király lesz. Ezt elmondta a testvéreinek, akik emiatt nagyon meggyűlölték Józsefet. Meg akarták őt ölni, majd utána eladták rabszolgának, azt mondták, hogy így biztosan nem lesz belőle király. A végén mi történt? Pont azzal, hogy eladták őt rabszolgának, pont ebből lett ő király. Ebből lett ő Egyiptom királya, és a testvéreinek pedig meg kellett hajolniuk előtte. Tulajdonképpen mi történt itt? A testvérek ki akarták cselezni tulajdonképpen az Istent. Az isteni tervet akarták meghiúsítani azzal, hogy eladták rabszolgának. Ehelyett pontosan ez az eladás vitte ahhoz az isteni tervhez, ami alapján Egyiptom királya lett, és a testvérei pedig meghajoltak előtte. Fáraó szintén nem értette, hogy mi lesz az isteni terv. Mi az isteni terv az egész történetben. Hiszen rabszolgának vette őket, a zsidókat, kényszerítette a zsidókat, ami mondjuk az isteni tervben benne volt. Tehát Ábrahám az örökkévaló megmondta ezt Ábrahámnak. De az már nem volt benne az isteni tervben, ami fáraónak volt a terve, hogy kiírtsa Izrael népét. Ugyanis úgy döntött, hogy az elsőszülött fiúkat bedobatja a Nílusba. És nézzük meg, hogy milyen érdekes dolog történt itt is. Mózes, amikor megszületett, akkor az édesanyja tudta, hogy el kell őt dugnia ahhoz, hogy ne öljék meg. Eldugta, majd betette egy ilyen Mózes kosár félébe, és hova tette? Pont arra a folyóra tette, ahol meg akarta ölni a zsidókat fáraó. Amikor a fáraó lánya ment fürödni a Nílushoz, akkor mit látott? Látta, hogy ott van a Mózes kosár, kinyitotta, és meglátta benne a síró babát. Fáraó lánya pontosan tudta, hogy itt egy zsidó gyerekről van szó, hiszen azokat bújtatták, ez nem volt kérdés, mégis ő nem megölette, hanem örökbe fogadta Mózest. És elvitte a fáraó palotájába. Mindezt látta egyébként Miriam, Mózes testvére is, aki követte őket, és a fáraó lánya hívta az egyiptomi nőket, hogy táplálják Mózest. De Mózesben már akkor annyi spiritualitás volt, hogy ő egyszerűen megérezte, hogy egyiptomi nők akarják őt táplálni, és nem fogadta el tőlük az ételt, a táplálékot. És akkor odament a Miriam a fáraó lányához, és megkérdezte, hogy hozhatok-e egy izraeli nőt, izraelita nőt táplálni a gyereket. A fáraó lánya beleegyezett, így lett az a helyzet, hogy Mózes édesanyja táplálta Mózest a fáraó palotájába. Ez egy nagyon érdekes szituáció lett abból, ami történt. És végül is tulajdonképpen Mózes hol nőtt föl? Fáraó palotájába. A fáraó számlájára evett, ivott, lakott, ott nőtt föl, és a vége mi lett belőle? Hogy pont ez a Mózes szabadította ki Izrael népét Egyiptomból. Így aztán megérthetjük azt ebből a történetből, ebből a két történetből, hogy az az ember, aki megpróbálja kikerülni az isteni tervet, pont ő lesz a végén a küldönc arra, hogy megvalósuljon ez az isteni terv. Ezt láttuk József testvéreinél, láttuk fáraónál, nincs mese. Hogyha az örökkévaló eldöntött valamit, akkor ezt nem fog tudni megváltoztatni. Azt mesélik egy nagy rabbiról, hogy egy nagyon nagy tóra tudós volt, de a materiális, anyagi dolgokban nagyon szerencsétlen volt. Nem volt egyáltalán szerencséje, írt verseket is, és ebben a versekben írt olyanokat, hogy ő annyira szerencsétlen, hogyha ő elkezdene gyertyákat árulni, akkor hirtelen a nap már nem menne le. Hogyha elkezdenek koporsókat árulni, akkor az emberek már nem halnának meg. Annyira szerencsétlen ezekben az anyagi dolgokban. De a tanítványai ezt nem bírták látni, és szerettek volna neki segíteni. Eldöntötték, hogy összeadnak pénzt, és nagyon nagy összeget összeadtak, és ebből vásároltak egy kis aranypénzt, ami nagyon jó megéletést biztosíthatott volna a rabbinak. A rabbi, mivel nem fogadott el adományt, ezért ki kellett találniuk, hogy hogyan adják ezt át neki, ezt az aranypénzt. Azt találták ki, hogy a rabbi, mikor megy az imára a házából, akkor egy hídon kell átmennie a rabbinak, és azt találták ki, hogy majd leteszik ezt az aranypénzt a hídra, és amikor megy át a hídon, ezt meglátja, és akkor boldog lesz, fölnéz az égre, hogy végre, végre itt a gazdagság, és akkor minden rendben lesz. Tudni kell hozzá a zsidó törvényt ehhez, hogyha valamit megtalálunk, és nincs rajta jel, akkor az a miénk. Viszont, hogyha van rajta valamilyen jel, akkor az kötelező, meghirdetni, hogy találtuk azt a tárgyat, azt a valamit, és hogyha valaki jelentkezik, és megmondja, hogy mi az jel, akkor azt vissza kell adni neki. Ez a törvény. És mivel ezen az aranypénzen nem volt jel, gondolták, megtalálja a rabbi, és minden rendben lesz, gazdag ember lesz. Oda tették a hídre ezt az aranypénzt, és várták nagy érdeklődéssel, nagy szívdobogásokkal, izgalommal, hogy a rabbi majd megtalálja. A rabbi kijött a házából, ment a híd felé, és nagy megdöbbenésükre látták, hogy mielőtt a hídra ért volna a rabbi, egyszerűen elővette egy zsebkendőt, és bekötötte a szemét. És az egész hídon úgy ment keresztül, becsukott szemmel, és mikor lement a hídról, akkor levette a zsebkendőt, és ment a zsinagógába imádkozni. Megkérdezték tőle a tanítványok, rabbi, hogy történt ez pont a mai napon, hogy rátetted a zsebkendőt a szemedre, és úgy mentél át a hídon, becsukott szemmel. Erre azt mondja nekik a rabbi, hogy mikor kijöttem a házból, akkor arra gondoltam, hogy minden reggel az imánkban elmondjuk, hogy áldott vagy te, örökkévaló Istenünk, a világ ura, aki felnyitja a világtalanok szemét. És ki akartam próbálni, hogyha ráteszem a zsebkendőt a szememre, és utána a híd után leveszem, akkor mi lesz a hatása? Azt mondták a tanítványok, rabbi, te egy veszett fejsze vagy. Te neked tényleg az a sorsod, hogy szegény legyél. Nem tudunk segíteni. Próbáltunk segíteni ezzel az aranypénzzel, de nem tudunk segíteni. Úgy látszik, hogy neked tényleg az a sorsod, hogy szegény legyél. A helyzet az egyébként, hogy mi emberek igenis változtathatunk azért a sorsunkon. Igaz, hogy az örökkévaló eldöntötte fent az égben, hogy mi lesz a sorsunk, de mi spiritualitással és jó cselekedetekkel változtathatunk rajta. Azt mondják például, hogy az adomány, az ember adományt ad, megmentheti a haláltól. De vannak érdekesebb példák, hogyha valaki 1 millió dollárt nyerhetne csalással. És ő ezt nem teszi meg, mert azt mondja, lehet, hogy mások nem látják, de az örökkévaló mindent lát. Ő mindent lát, és mindent tud, hogy mit csinálok, és ezért nem teszi meg ezt a csalást, akkor az örökkévalónál ez úgy számít, mint hogyha 1 millió dollár adományt adott volna. Az, hogy csalással nem vett el azt az 1 millió dollárt, az azt jelentette, mintha 1 millió dollár adományt adott volna. Miért? Azért, mert felülkerekedett a rossz ösztönén. Ha pedig barátok mondjuk mennek egy olyan filmre, amit te tudod, hogy nem jó megnézni, hogy ez zavarja, ez a szemednek, az agyadnak, a lelkednek nem lesz jó. Olyan dolgokat fogsz ott látni, ami nem jó. És hogyha te emiatt nem mész el ebbe a moziba mondjuk ezt a filmet megnézni, akkor ugyebár te mit gondolsz? Megmenekültél attól, hogy bepiszkítsad az agyadat, a lelkedet. De az örökkévalónál ez másképpen van. Ő ezért neked isteni fényt is ad az agyadba. Azért, mert nem tetted meg azt, amit megtehettél volna. Kvázi az örökkévalónál, ha valaki nem tesz meg valami rosszat, ez olyan nála, mintha jó cselekedetet tettél volna. És végül egy igaz történettel fejezném be, ami ezt alátámasztja. Volt egy fiatal hölgy, aki úgy gondolta, hogy szeretné elvetetni, Isten őrizzen a gyermekét. Abortusz. És volt egy barátnője, aki győzködte, és sikerült meggyőznie, hogy ne vetesse el azt a gyermeket. Majd mi történt? 30 év múlva az a barátnő, aki azt okozta, hogy ne vetesse el a gyereket, az utcán halálközi állapotban került. És az a gyerek, aki abból született, ő akkor rendőr volt, ő mentette meg az ő életét. Az, akit 30 évvel ezelőtt rábeszélte az édesanyját, hogy ne vetesse el. Éppen ezért mi soha nem tudhatjuk, hogy bármi jó cselekedetet teszünk, hogy azt mikor, hol és milyen formába fogjuk azt visszakapni és megkapni. De abban biztosak lehetünk, hogy azért minden jó cselekedetért jár a jutalom. Van amiért ezen a földön is, van amiért csak a túlvilágon. De jutalomban mindenképpen részesülni fog az ember minden jó cselekedetért. Éppen azért arra kérek mindenkit, pont most, egy nem egyszerű időszakban élünk. Nagyon sok ember rossz helyzetbe került. Akár anyagilag, akár érzelmileg, akár idegileg, bármilyen szempontból, most van itt leginkább az ideje a jó cselekedeteknek. Figyeljünk oda a környezetünkre, figyeljünk oda mindenkire, hogy kinek mit segíthetünk. Lehet néha csak egy telefonnal, egy apró telefonbeszélgetéssel is nagyon sokat segíthetünk egy embernek. Millió formája van a jó cselekedetnek, a segítségnek, lehet az pénzbeli adomány, de lehet nagyon sok más dolog. Ebben az időszakban különösen nagyon figyeljünk egymásra. Próbáljunk minél több jó cselekedetet csinálni, és ezzel a mi lelkünket is építeni. Azt gondolom, hogy most ez az időszak a lelki egészség megőrzésére, vagy megteremtésére, építésére. Hiszen most nagyon sok dolog van, amit nem tehetünk, amit a vírus, a járvány előtt tehetünk. Most nem kirándulhatunk annyit, nem repülhetünk annyit. Használjuk ki ezt az időt, hogy minél többet foglalkozzunk olyan dologgal, ami jót tesz a lelkünknek. Például nézzünk, hallgassunk ilyen hasonló tanításokat. Van nagyon sok, a Zsidó Virtual Education oldalon nem csak az én tanításaim szerepelnek. Nagyon sok más, jobbnál jobb tanítók, és javaslom, hogy ezen az oldalon is, és mindenhol nézzetek ilyen hasonló tanításokat, és ezzel építsétek a lelketeket, és ezáltal megerősödve jussatok ki ebből a nem szimpatikus helyzetből, amit most élünk. Imi, nagyon szépen köszönöm neked még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásomat, és maradjatok velünk továbbra is a Zsidó Virtual Education oldalon, hiszen nagyon sok érdekes sorozat is megy ott a Tóra és a tudomány kapcsolatáról, ahogy a technológiai fejlődés előre ment, úgy bizonyítja a Tóra igazságát. Pedig nagyon próbálták mindig is a tudomány bebizonyítani, hogy a Tóra nem igaz. Isten őrizzen. De pont ahogy fejlődött, minél többet kutattak, annál inkább rájöttek arra, hogy nincs mese. A Tórát az örökkévaló adta, innen nincs menekvés. Minden, ami oda van írva, az emet, az igazság. Van egy másik nagyon érdekes sorozat a többi tanításon kívül, a messiás előtti időkről, arról is megy egy sorozat, az is azt gondolom, hogy nagyon érdekes, és igyekszünk még különféle tanításokat adni. És azt kívánom nektek, bárhonnan is néztek bennünket a világról, hogy legyen rajtatok nagyon sok áldás. Mindent, amit szeretnétek magatoknak, az minden valósuljon meg, és akinek szüksége van például párkapcsolatra, találja meg, kívánom azt, hogy találja meg a párját minél hamarabb, és a legjobbakat kívánom, jó egészséget, sok boldogságot mindenkinek, sziasztok, bye!
Én is köszönöm még egyszer a meghívást, és egy élvezet volt hallgatni, és fogom követni majd.
Köszönöm szépen!
Sziasztok. Jó estét mindenkinek!
Jó estét mindenkinek!